Tóra, gyertek tanulni. Élőben jelentkezem, micsoda öröm, hál' Istennek. Így alakult az este, hogy tudok élőben bejelentkezni, és ennek nagyon-nagyon örülök, már régen találkoztunk ebben a formában, vagy ilyen formában, úgyhogy köszöntelek benneteket, hogyha van kedvetek beköszönni a chat falon, akkor név szerint is tudok üdvözölni. Tudok üdvözölni a tanulótársakat. 8-at ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, kedves barátaim. Jó estét kívánok Szilárdnak, már nem vagyok egyedül, jó estét kívánok Péternek, Zsuzsának, itt van Éva, jó estét kívánok Józsefnek, itt van másik, még egy Éva, jó estét kívánok Péternek, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van István, Attila, László, jó estét kívánok László, nemrég találkoztunk személyesen. Jó estét kívánok Évának, Ildikónak, Andreának, Amelitának, Dávidnak, Zsófiának, Sándornak, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy különleges beszélgetés, egy különleges, rövid különleges beszélgetésre invitálok benneteket. Egy kérdést kaptam, vagy pontosabban hárman írtak hasonló kérdéssel, nagyon hasonló gondolatokkal, személyes történetekkel a megbocsátással kapcsolatban. És úgy gondoltam, hogy itt a remek alkalom, hogy beszéljünk erről a fontos témáról, mármint a megbocsátás témaköréről. Felolvasom az egyik levelet, ami talán a legrelevánsabb, vagy a leg, hogy is mondjam, a legprecízebben foglalja össze, hogy miről is szeretnék ma beszélni. Azt írja a kedves tanulótársunk, egyik videójában beszélt a megbocsátásról. Én nem vagyok képes megbocsájtani valakinek, miért is kéne? Értem, hogy a harag cipelése nekem rossz, de akkor sem megy könnyen a megbocsátás, mit tegyek? Mi van, hogyha valaki nem kér bocsánatot, vagy a bocsánat kérése nem őszinte? Egy kicsit járjuk körbe a megbocsátás témakörét. Ugye arról beszéltem sok alkalommal, amikor bűnbocsánatról volt szó, vagy bűnbánatról volt szó, hogy az ember, és ha nézzük meg először a bocsánat kérő aspektusából, majd aztán a megbocsátást adó aspektusából. Amikor bűnbocsánatról van szó, vagy bűnbánatról van szó, akkor azt mondtam, hogy kétféle bűnt lehet megkülönböztetni. A zsidó filozófia két bűnt különböztet meg, vagy két csoportját a bűnöknek. Az egyik, az amit úgy hívunk, hogy ember és Isten közötti bűnök, a másik pedig az ember és másik ember, azaz az ember és az embertársa közötti bűnök. Értelemszerűen, amikor az ember Isten ellen vétkezik, vagy Isten ellen követel bűnt, például valamilyen olyan parancsolatot szeg meg, amely Istennel szembeni parancsolat, vagy Istennel kapcsolatos parancsolat, például, ahogy a zsidóság esetén, nem tudom, megszeg Isten ments a sabátot, a szombat törvényeit, kóserság törvényeit, én nem tudom, az imádkozás szabályait, vagy valami ehhez hasonló. Ugye ezek olyan bűnök, Isten ments tőlük, de ezek olyan bűnök, amelyek ember és Isten közötti bűnök. Itt az embernek természetesen az örökkévaló Istennel van dolga, Istentől kell bocsánatot kérni, Istentől kell bocsánatot, szóval Istentől kell, Istennek kell megbánni a bűnöket, Isten felé kell megbánni a bűneinket, és a bűnbánatnak, ugye arról egy sokat beszéltünk, tulajdonképpen 3+1 lépcsője van. Az első lépcső, hogy az ember felismeri, hogy bűnözött, ugye ez a felismerés, az első lépés a gyógyulás felé, hogyha az ember felismeri a betegséget. Tehát az első az annak felismerése és annak beismerése inkább, hogy az ember bűnt követett el. A második lépés az őszintén megbánni a bűnt, megbánni azt, hogy ki ellen követtem el ezt a bűnt, és a harmadik pedig, hogy megfogadom, hogy ha későbbi alkalommal ugyanilyen szituációba kerülök, akkor nem fogom ugyanezt elkövetni. Ez tehát a három lépcső, és azt mondtam, hogy van egy plusz egy lépcsőfok, vagy egy plusz egy fokozat, plusz egy lépés, plusz egy szint, az pedig egy jövőbeni helyzet, egy jövőbeni szituáció, amikor ténylegesen még egyszer ugyanebbe a helyzetbe kerülök, akkor vajon hogy fogok eljárni? Ha ugyanúgy fogok eljárni, mint ahogy korábban eljártam, amiután megbántam a bűnömet, akkor nem csak, hogy egy új bűnt követek el, hanem a korábbi bűnbánatom is semmissé válik, hiszen megfogadtam, hogy nem fogom elkövetni azt a bűnt, és lám-lám, most mégis ugyanabban a szituációban kerültem, és és elkövettem ugyanazt a bűnt. Ha viszont nem követem el, amikor másodszor ugyanebben a szituációban vagyok, vagy következő alkalommal ugyanebben a helyzetbe kerülök, nem követem el ezt a bűnt, akkor nem csak, hogy nem hozok magamra több bűnt, hanem ténylegesen a bűnbánatom, a korábbi bűnbánatom az ténylegesen valós lesz, vagy valid lesz. Ugye tehát a bűnbánat az gyakorlatilag a teljes elfogadása, az még a levegőben lóg, addig, amíg legközelebb hasonló szituációban nem kerülünk, és akkor fogjuk meglátni, mi történik. Ez az, ami az ember és Isten közötti bűnöket illeti, amikor valami olyasmit csinál az ember, ne adj Isten, ami Istennel szemben vétek. De mi a helyzet az emberekkel szembeni bűnöktől? Mi a helyzet azzal, hogyha másik emberrel szemben bűnözök? Itt Isten, hát hogy is fogalmazok, itt Isten a hátsó ülésre kerül, itt Isten másodlagos fontosságú lesz. Elsősorban ugye nekem, ha én egy másik emberrel szemben bűnözök, azaz például, én nem tudom, hazudok neki, becsapom, átverem, csúnyát mondok rólam egy harmadik személynek, vagy lopok tőle, vagy megsértem nyilvánosan, megbántom, stb., akkor nekem itt természetesen elsősorban ezzel az ember illetővel van dolgom, ezzel az emberrel van dolgom, tőle kell bocsánatot kérnem, Isten ebben a tekintetben csak másodlagos, Istentől csak azután kell bocsánatot kérjek, miután az adott illetőtől bocsánatot kértem, és az meg is bocsátott. Ez tehát mindenképpen fontos. A kérdés az az, hogy vajon, és erre vonatkozott, ennyi a bevezető, hogy általában a bűnbocsánathoz, vagy a bűnbánathoz, és a bocsánatkéréshez, de és amit a kedves tanulótársunk kérdezett, mi a helyzet a megbocsátás kötelességével? A Talmud azt mondja, hogy az ember háromszor kell bocsánatot kérjen a másik embertől, őszintén, háromszor kell bocsánatot kérjen, és hogyha a harmadik alkalommal se bocsát meg neki az, akivel szemben az adott bűnt elkövette. Most beszélek olyan esetről, amikor kárpótlás nem merül föl, hogyha fölmerül kárpótlás, akkor természetesen elsősorban a bűnbocsánat, meg a bűnbánat, meg a bocsánatkérés előtt még meg kell térítenem az okozott kárt, akármi is legyen az, annak rendén is mondja szerint meg kell térítenem az okozott kárt, és esetleg még azon fölül bizonyos dolgokat, ez attól függ, hogy milyen kárt okoztam. Erre a zsidó jog részletesen beszél, hogy milyen egyéb dolgokkal kell kompenzáljam azt, aki ellen, akinek valamilyen kárt okoztam. De most maradjunk olyan helyzeteknél, ahol nem okoztam kárt, anyagi kárt, és ezért nem is anyagi értelemben kell kompenzáljak, egyszerűen csak bocsánatot kell kérjek, megsértettem valakit, megbántottam valakit, megaláztam, ne adj Isten, megszégyenítettem valakit nyilvánosan, vagy valami hasonló. Köteles-e az ember megbocsájtani a másiknak? Nos, látom, még egyszer a Talmud azt mondja, hogy akár háromszor is kell az embernek bocsánatkérésért folyamodnia ahhoz az emberhez, aki ellen valamilyen bűnt követett el, és hogyha harmadszorra az az illető nem bocsájt meg, onnantól kezdve már nem engem terhel a felelősség, én megpróbáltam, én oda mentem a másikhoz, őszintén bocsánatot kértem, de a másik nem akar megbocsájtani, innentől kezdve már nem az én lelkemet terheli ez a bocsánatkérés. Itt persze aláhúzom sokszorosan, hogy a bocsánatkérésnek őszintének kell lenni. Tehát nem elég az, hogy az ember csak úgy bocsánatot kér. Tudjátok, mint a viccben van, amikor a rabbi azt mondja a Jom Kipur előtt a kónnak, hogy muszáj bocsánatot kérni a grüntől, mert valamivel megbántotta, stb. És akkor a kón fölhívja a grünt a telefonon, és megkérdezi, hogy jó napot, Kovács lakás? Mire grün azt mondja, hogy nem. Ja, akkor bocsánat, mondja a kón, és akkor úgy gondolja, hogy ezzel el van intézve, végül is bocsánatot kért. Ez így ebben a formában természetesen nem jó. A bocsánatkérésnek őszintének kell lennie. De mi a helyzet, hogyha az illető, akivel szemben elkövettünk valamit, ne adj Isten, nem akar megbocsájtani, nem bír megbocsájtani. A megbocsátást nem, ugye azt szoktuk mondani, hogy azért kell megbocsájtanunk a másik embernek, hogy azt a terhet ne nekünk kelljen cipelni, amit a harag, a gyűlölet jelent. Ugye az, hogy az ember haragszik másokra, az, hogy az ember gyűlöl másokat, az, hogy az ember cipeli magával ezt a terhet, ez káros, káros az egészségünkre, káros a mentális egészségünkre, káros a mentális jólétünkre, tehát az helyes, hogyha az ember megbocsájt. De nem kell feltétlenül azt a tényt, hogy az ember a másiknak megbocsájt, a másik tudtára adni. Ha minden esetben, amikor valaki elkövet ellenünk valamit, és bocsánatot kér, akármit is tett, még a legsúlyosabb dolgot is, mi azonnal megbocsátunk, és ezt a másik tudtára is adjuk, ez morálisan nem helyes, ez nem lehet helyes. Hát hiszen ezzel kvázi ezzel relativizáljuk, ezzel csökkentjük az elkövetett bűn súlyát. Nem teszünk ezzel semmi jót, hogyha a legnagyobb sértést, amit elkövettek ellenünk, azonnal megbocsátjuk. Pontosabban különbséget kell tenni a megbocsátás és a megbocsátás kifejezése között, vagy kifejeződése között. Tehát lehet, hogy a szívedbe meg kell bocsássál, de ezt nem kell a másik ember tudtára adni feltétlenül. Sőt, helyes, ha az ember nem feltétlenül adja a másik tudtára. Ugyanis azáltal, ha másik tudtára adod, azáltal csak azt mutatod, hogy ez valójában nem is volt olyan nagy dolog. Ne törődjél vele, nem is volt olyan nagy dolog. És ezzel relativizálod, ezzel csökkented az elkövetett bűn súlyát. Ez erkölcsileg semmiképpen nem helyes. Tehát, kedves barátaim, nem baj, hogyha az ember nem bocsát meg a másiknak túl könnyedén. Nem baj, hogyha az ember legalábbis nem mutatja a jelét annak, hogy a másik felé, hogy könnyen megbocsájt. Sőt, kifejezetten jó, hogyha nem mutatjuk ennek a jelét minden esetben. Ettől még persze a szívünkben bocsássunk meg. Az úgy helyes, hogyha az ember a szívében megbocsájt. Te ne cipeld magaddal ennek a terhét. Te nézd a saját érdekedet. A te érdeked az, hogy ezt az adott terhet ne cipeld tovább. De ezt nem kell feltétlenül megosztani a másik emberrel. Megosztod a másik emberrel, és ezáltal csak arra sarkallod, hogy nem is volt olyan nagy dolog, amit a másik ember szemében pedig, aki elkövette veled szemben ezt a bűnt, vagy ezt a sértést, akkor ez le fog csökkenni a súlya, és azt fogja gondolni magában, nem is volt ez olyan nagy dolog. Majd legfeljebb, ha megint megcsinálom, akkor majd megint megbocsátanak. Nekem, lám-lám, milyen könnyen ment, és a másik ember milyen hamar megbocsátott. Ez nem helyes. Ez nem helyes. Ezzel relativizáljuk, ezzel csökkentjük az adott bűn súlyát. Ezzel csökkentjük ezzel tulajdonképpen, hogyha ezt túl sokat csináljuk, akkor akár legitimáljuk, vagy legitimizáljuk azt, hogy a másik ember akár velem szemben, akár egy harmadik személlyel szemben megint hasonló bűnöket fog elkövetni, hasonló, én nem tudom, sértést, rágalmazást fog elkövetni, mert látja, hogy ilyen könnyen, másik ember ilyen könnyen megbocsátott. Ez nem helyes. Tehát tegyünk különbséget a megbocsátás között és a megbocsátás kifejeződése között, és a megbocsátás kifejeződésével bánjunk nagyon csínyán. Bocsássunk meg a szívünkben, bocsássunk meg, nem érdemes terhelni, vagy hordozni, cipelni magunkkal ezt a terhet. De a másik tudtára se kell adnunk túlságosan könnyedén azt, hogy megbocsátottunk. Hiszen aki ellenünk elkövette ezt a bűnt, ezt a hibát, felhatalmazva fogja, feljogosítva érzi majd magát arra, hogy továbbra is ilyen könnyelműen járjon el, márpedig az ember és ember közötti bűnök, azok nagyobb súllyal nyomnak a latba, mint az ember és Isten közötti bűnök. Isten megbocsátóbb. Isten sokkal megbocsátóbb, mint az ember. Isten, ugye úgy mondjuk, ha jocer jachad libam, ha mevin et kolma szeihem, aki teremtette az ember szívét, az, aki megérti az ember minden cselekedetét és minden indítatását. Isten látja a szívünket, Isten látja a gondolatunkat, Isten pontosan tudja, hogy mit miért csinálunk. Istennek megbocsátani, ha úgy tetszik, már elnézést az ízletlen kifejezésért, de Istennek megbocsátani nem kunszt. Az igazi kunszt a másik embernek megbocsátani. Másik ember azt mondja, a Talmud egy helyen, hogy a világ sokkal jobb lenne, hogyha az ember úgy félné az Istent, ahogy féli a másik embert. Ugye? Talmud felhívja a figyelmet a dolog paradoxa, a paradox mi voltára, amikor azt mondja, hogy a rabló azért imádkozik, hogy ne kapják el. Ugye? A rabló, értitek, azért imádkozik, hogy ne kapják el, miközben olyas dolgot csinál, ami tudja, hogy Isten szemében nem tetsző, mert rabol éppen, ugyanahhoz az Istenhez imádkozik, amely Isten azt mondta, hogy nem szabad lopni és nem szabad rabolni. De az emberi elme képes ilyen furcsaságokra, az emberi elme képes jól elszeparálni a fejünkben, elszeparálni a különböző dolgokat, igen, Isten, Isten majd megbocsát, Isten tudja, hogy mit miért csinálok. Ez való igaz, az emberek sokkal kevésbé megbocsátók, mint Isten, és ezért jobban félünk az embertől, mint Istentől, jobban félünk a másik embertől, mint Istentől, úgy gondoljuk, Istennel majd le tudom boltolni, Istennel úgy vagyunk, mi ketten Istennel, mint borsó meg a héja, Istennel biztos le tudom boltolni, de a másik embertől félek, csak az meg ne lássa, amit csinálok. Jó, tehát kedves barátaim, tehát arról beszéltünk, meg kell különböztetni ember és Isten között, illetve ember és ember közötti bűnöket. Beszéltünk arról, hogy hogyan kell megbocsátani, hogy hogyan működik a bűnbánat folyamata Isten irányába. Arról is beszéltünk, hogy az embernek milyen messzire kell elmennie ahhoz, hogy megbocsátást kérjen a másik embertől, és arról is beszéltük, hogy a megbocsátásnál óvatosnak kell lenni, mert nem feltétlenül jó, nem feltétlenül morális, és nem feltétlenül sugároz jó üzenetet az, hogyha az ember túlságosan könnyen megbocsát a másiknak. Kedves barátaim, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel, folytatjuk a Tánya, a Haszid filozófia alapművének tanulmányozását, az isteni hit, az Isten hit és az isteni egység kapuja robosztus részének tanulmányozásával a 7. fejezetnél. Vigyázzatok magatokra és egymásra, kérlek kövessétek be ezt a Facebook csatornát, illetve a YouTube csatornámat még több tartalomért. Mindenkinek minden jót kívánok!